91,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra-rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Számos iskolát fejlesztenek az Egri tankerületben. Magyarország egyik legnagyobb szaunájával bővült a nyíregyházi Aquarius élményfürdő. Elektromos járművel segítik a mozgáskorlátozottakat a Zemplén kalandparkban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Egri tankerületi központ az elmúlt években átfogó, több milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztési programot valósított meg a fenntartásában működő köznevelési intézményekben. A beruházások az Egri, a Hevesi, a Füzesabonyi és a Bélapátfalvai járás 34 intézményének 83 feladatellátási helyét érintették, ahol több mint 10.500 tanuló számára biztosítanak korszerű oktatási környezetet. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések keretében közel 929 millió forint EFOP támogatásból 11 intézmény újult meg, míg a TOP Plus programban több mint 3 milliárd 370 millió forintból további 8 intézmény komplex fejlesztése valósulhat meg még a következő időszakban. A beruházások során új tantermek épülnek, megújulnak az elektromos és fűtési rendszerek, valamint teljes körű akadálymentesítés történik. Kiemelt fejlesztések zajlanak a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol emeletráépítéssel bővül az intézmény és a belső terek felújítására kerül sor. A Tarnamérai Általános Iskolában, ahol új tantermek és fejlesztő helyiségek épülnek. A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József tagiskolájában, ahol homlokzati hőszigetelésre kerül sor, valamint a Hevesi Benedek Elek egyiemiben, az Átányi Hanyimenti Általános Iskolában, a Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, tovább a Verpeléti Általános Iskola és a Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol átfogó korszerűsítés történik. A tankerület saját forrásból is jelentős fejlesztéseket hajtott végre, több mint 1 milliárd 100 millió forintból 23 feladatellátási helyen valósultak meg beruházások. Ennek keretében például Ostoroson az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem tagiskolájában közel 36 millió forintból újult meg a vizes blokk. Az Egri Dobó István gimnáziumban több mint 172 millió forintból valósult meg tornatermi korszerűsítés és tetőfelújítás. Az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban több mint 41 millió forintból történt tető- és homlokzatfelújítás. A Porosztói Vas Lajos Általános Iskolában közel 63,5 millió forintból valósult meg a viharkárt követő tetőszerkezet újjáépítés. Még több intézményben, Egerben, Kiskörén, Egercsehiben és Mezőtárkányban összesen 121 millió forint értékben történt fűtéskorszerűsítés. A fejlesztések részeként számos intézményben tetőfelújítások, korszerű fűtési rendszerek kiépítése, vizes blokkok megújítása, valamint tantermek és közösségi terek fejlesztése történt, tudatta a tankerületi központ. Magyarország egyik legnagyobb szaunájával bővült a nyíregyházi Aquarius élményfürdő. Az új szaunaházat ünnepélyes keretek között adták át Sóstó gyógyfürdőn. A fejlesztés a megnövekedett vendégigények kiszolgálását segíti, miközben tovább erősíti Nyíregyháza szerepét a hazai wellness és egészségturizmusban. Az új létesítményben a felkészült szaunamesterek kibővített programokkal várják majd a vendégeket, így a városban országosan is kiemelkedő szauna kultúra várja az érdeklődőket. Matavoszki Dániel, a Sóstó gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, az új szaunaház 60 fő befogadására alkalmas.
Ez egy egészen különleges épület, ugye ez egy nem egy meglévő épületbe került egy új szauna, egy új épületet is építettünk ide, ami kapcsolódik ugye a meglévő szauna világához az Aquarius élményfürdőnek. Ez egy 60 férőhelyes szauna lesz, amit kifejezetten úgy építettünk, hogy alkalmas legyen szauna programoknak, vagy akár szauna mesterversenyeknek is a megtartására. Van egy pár érdekes műszaki paraméter, amit érdemes megemlíteni. Az egyik az, hogy geotermikus padlófűtéssel rendelkezik az épület. Már nyilván nem ez adja ugye a szaunába szükséges 100 fokot, de azért egy 25-30 fokra fel tudja fűteni az épületet. Legalábbis használaton kívül ez éjszakai órákban mindenféleképpen hasznos lesz. Van egy modern hőviszonyerős szellőztetésünk, ami szintén ugye az energiatakarékosságot segíti.
Dr. Kovács Ferenc polgármester a megnyitón kiemelte, ez a beruházás egy újabb mérföldkő Nyíregyháza turisztikai és városfejlesztési története szempontjából.
Azért is jelentős, mert egy évben több mint 500 000 vendég jön, és nagyon sok a külföldi turista, és ebből adódik az is, hogy az elmúlt 3 évben évente 30-40%-kal nőtt a szauna látogatók száma, ebben a turizmus és a külföldiek is, nem csak a belföldi turisták erőteljesen benne vannak, és amit még kiemelnék, hogy saját erős beruházás, tehát úgy állunk most már, hogy egy ilyen nagyon szép fejlesztést tudunk finanszírozni.
Új szolgáltatással bővült a Zemplén kalandpark kínálata, egy elektromos járművet állítottak szolgálatba az Összetartozás hídjánál. A lehetőséget elsősorban az idősebb, illetve mozgásukban korlátozott látogatóknak ajánlják, hiszen a jármű környezetbarát módon segíti feljutni az érdeklődőket a meredek emelkedőn a hídhoz, majd vissza is szállítja őket, mondta el Magyarós Judit, a Sártora-Jóújhely közeli létesítmény vezetője.
A szükség az az volt, hogy vannak olyan vendégeink, akik kicsit nehezebben mozognak, vagy mozgássérültek, vagy nincsenek olyan nagyon jó fizikai állapotban, hogy ezt a meredek lejtőt, itt ezt a 4-500 métert megtegyék a híd meglátogatása előtt, és ezt a hiányt szerettük volna pótolni, hogy az ő feljutásuk nem mindig volt sikeres. A másik pedig az volt, hogy igyekeztünk más autókat beállítani, de nagyon erős volt a vendégek visszajelzése arról, hogy egy ilyen szép természeti környezetben miért füstölő autók vannak. Nem tudunk 20-30 milliókért elektromos autókba beruházni, viszont találtunk egy flotta céget, amely támogatja a mi fenntartható zöld turizmushoz közelítő elképzeléseinket, illetve azt, hogy elsősorban kicsit mozgásukban korlátozott embereket szeretnénk ide feljutatni, ezért egy nagyon jó összerakott marketing szerződés keretében került ide ez az elektromos kisbusz, amely 5 fő vitelére alkalmas, de bővíthető 7 főre is. Mi most ezekben a hűvösebb időjárásokban egy 5 fővel fogjuk elindítani, nyári főszezonban 7 fővel. Mindenkinek meg kell tanulni, hogy mikor, hogy töltjük, hogy tároljuk, hogyan vezetjük, nagyon könnyen megfordul a busz, tehát itt a 7 főnél ugye nagyon szűk a helyünk, de nagyon jól egy lendülettel a busz megfordítható, tehát tud visszaindulni. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a flotta cégnek, mind nekünk meg lesznek a számításai, és a jövőben tényleg egy környezetbarát megoldást hozunk a hegyoldalba.
Az infrastruktúrát érintő fejlesztések között szerepel az online jegyrendszer bevezetése is, amelyet eddig tesztjelleggel használtak. Az új rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a jegyvásárlást, csökkenti a várakozási időt és egyszerűbbé teszi a látogatók fogadását, ismertette Magyarós Judit.
A háttérben folyik az online jegyrendszer tesztelése. Elsősorban azért, hogy a következő szezonra, és ezért kapcsolódok a nyárhoz, hogy a következő szezonra úgy legyen tesztelve, hogy már minden hibát kiforta a rendszer. Ez egy újszerű dolog lesz, de mindenkinek idő kell hozzá, hogy megtanuljuk. Nyilván tanfolyam kell a kollégáimnak, hogy ez jól működjön, úgyhogy ettől is egy nagy lendülést várunk, újszerűséget, hiszen ez nagyon nagy elvárás ma már mindenkivel szemben.
A 2026-27-es nevelési évre az óvodai beiratás Gyöngyösön április 27-én és 28-án, hétfőn és kedden, reggel 8 és délután 5 óra között zajlik majd az önkormányzati tagóvodákban. A beiratkozás személyes, a gyermek 4. életévének betöltéséig kötelező, szükséges dokumentumok, a gyermek és a szülő lakcímkártyája, tajkártya, személyigazolvány, valamint a gyöngyösovik.hu internetes oldalról letölthető nyilatkozatok. A részletekről Molnár Lászlónét, Gyöngyösváros óvodáinak igazgatóját hallják.
Igen, valóban az elmondottak alapján, tehát 27-én, 28-án kerül sor a beiratkozásra, és 8 órától 17 óráig lehet beiratkozni. Ami nagyon fontos, hogy azok a gyerekek iratkozhatnak be, akik augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltötték. Tehát azokat kell beíratni, mert onnantól kezdve kötelező az óvodába járás. Illetve fél évvel ezutáni gyerekeket is fel tudjuk venni, ha a férőhely engedi. Itt fontos megjegyeznem, hogy ha van olyan gyerek, akit nem szeretnének még óvodába beíratni, tehát 3 évesről beszélünk, akkor lehet a felmentését kérni. A Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalánál kell kezdeményezni, április 15-ig, tehát elég szoros a határidő, lehet kérni. Hát nyilvánvalóan, hogy megfelelő indoklással, ez általában egészségügyi okok miatt szokott lenni ilyenfajta kérelemnek a benyújtása, de ezt tegye meg, akit ez az érint, és akkor 1 évig, tehát a következő év, amíg a 4. életévét betölti, addig kaphat felmentést az óvodába járás alól. A másik nagyon fontos dolog, hogy mit is kell hozni a beiratáshoz. Először is mindenkinek a saját körzetébe kell menni beiratkozni. A körzetek jól láthatók a plakátok mellett, a honlapon is, meg az óvoda honlapján is, sőt az óvodák ajtaján is ki van rakva, tehát mindenkinek a saját körzetébe. Amennyiben esetleg másik körzetbe szeretné, másik óvodába szeretné a gyereket járatni, akkor egy kérelmet kell benyújtani, Molnár Lászlóné igazgató levélre megcímezve, és ott leadni az óvodában, ahol éppen a beiratkozása történik. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy ez beiratkozás, tehát ez még nem a gyereknek a felvétele, mert a felvételről majd utána fog dönteni egy bizottság. Fontos tudni, hogy milyen dokumentumok, milyen okmányokra van szükség a beiratkozáshoz. Először is nagyon fontos, hogy hatóság által igazolt személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya, a gyereké és a szülőnek a lakcímkártyája nagyon fontos. Itt nyilatkozatok is vannak csatolva, honlapról le lehet tölteni, ami a közös szülői felügyeleti, illetve a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szól. Tehát abban az esetben, amikor mind a két szülő jön a gyerekkel a beiratkozásra, akkor ezt aláírva leadják a szülők, hogy közös szülői felügyeletet gyakorolnak. Abban az esetben, hogyha valami miatt akadályoztatva van az egyik szülő, vagy éppen ismeretlen a lakcíme, akkor nagyon fontos, hogy két tanú igazolja, hogy valóban közös szülői felügyeleti jog gyakorlása van, de jelenleg nem tud az egyik itt lenni a beiratásnál. Előfordulhat olyan, hogy gyám neveli a gyermeket, tehát egy harmadik személy, akkor feltétlen fontos a gyámhatóságnak a hivatalos határozata, ami jogosítja a szülői felügyeleti jog gyakorlására.
Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de gomoly felhők képződnek. Kevés helyen zápor, esetleg hózápor előfordulhat. Az északi a szelet időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0-1, napközben 11-12 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 8-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Együttműködési megállapodást kötött az EKE és a Matehetsz. Az idejében összesen 8 új hiánypótló orvosi eszközzel gazdagodott a Nyíregyházi Jósa András Takkórház gyermekosztálya. 8 éve működik a Túretro blog. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, vagyis a Matehetsz. Az eseményen dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az intézmény rektora úgy fogalmazott, az egyetem fő célja, hogy többet, jobbat és magasabb szinten oktassunk. Ez az együttműködési megállapodás fontos mérföldkő a tehetséggondozás területén, amely hidat képez a köznevelés és a felsőoktatás között. Elsőként őt hallják.
Örülök, hogy elértünk ehhez a naphoz, ezt már azért egy hosszas előkészítés előzte meg. Hát a partnerség, a tehetséggondozás, a pedagógus képzés és a szakmai együttműködés megerősítését szolgálja, és hozzájárulva a jövő pedagógusainak a felkészítéséhez és a közös szakmai értékteremtéshez. Mi itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen nap mint nap azért dolgozunk, hogy kutatásaink, újításaink és módszertani fejlesztéseink mind-mind arra irányuljanak, hogy többet, jobban és magasabb szinten oktassunk. Azért dolgozunk, hogy az elért eredményeket és a nálunk összpontosuló tudást azt megosszuk, elérhetővé tegyük, elsősorban a diákjaink, a hallgatóink számára, a partnereink számára és a régió minden itt élő embere számára. A most aláírandó együttműködés, ez hidat képez a köznevelés és a felsőoktatás, és azon szakmai szervezet jelesül a Matehetsz között, akiknek az a célja, hogy erősebbé és stabilabbá téve ugye az együttműködés tudással, tapasztalattal és kipróbált módszerekkel tudjuk támogatni a jövő pedagógusait, tehát a tanári jelölteket, a pedagógus jelölteket, és azokat a szakembereket, akik a tehetséggondozásban részt vesznek. Intézményünk nagyra értékeli azon pedagógusok munkáját, akik keresik, meglátják és segítik a tehetséget, a tehetség kibontakozását a rábízott diákokban. A mi elkötelezett pedagógusaink is erre törekszenek a felsőoktatásban. Egyetemünk és a Matehetsz együttműködési megállapodásának aláírása fontos mérföldkő, úgy vélem, a tehetséggondozás területén, a pedagógus képzés és a szakmai munkamegosztás területén is. Partnerség célja, hogy a két intézmény közös szakmai értékeire és a tapasztalataira építve hozzájáruljon a jövő pedagógusainak a felkészítéséhez, a tehetségépítő programok megerősítéséhez, valamint a felsőoktatás és a köznevelés közötti kapcsolatoknak a további erősítéséhez. A most aláírandó megállapodás hosszú távú együttműködés alapjait teremti meg, amely mindkét fél, valamint a szakmai közösség egésze számára értékteremtő lehet.
Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezető elnöke úgy fogalmazott, a szervezet idén 20 éve képviseli a tehetséggondozást nemzetközi szinten. Ez idő alatt 35 ezer pedagógus vett részt továbbképzéseken, ezáltal 100 ezer diákot értek el, akik közül 3 ezer diák egyéni fejlesztésben is részesült. A Matehetsz ügyvezető elnöke továbbá kitért a társadalmi bizalom fontosságára is. Hozzátette, a civil szervezeteknek köszönhetően annyi tapasztalatra tettek szert, amit át kell adni.
Nagy örömmel vagyunk itt, a nemzet tehetségprogram most már több évtizede képviseli a korszerű tehetséggondozást, nem csak Magyarországon és a Kárpát-medencében, hanem trendszabó módon nemzetközi szinten is, Európában, illetve globális tekintetben is. A MaTehetsz a Nemzeti Tehetségprogramnak a civil oldali ernyőszervezete, 38 tagszervezetünk van, és éppen idén vagyunk 20 évesek. Ez alapján elmondhatom, hogy komoly tapasztalatunk van abban, hogy hogyan érdemes az iskolákban, a köznevelésben a tehetséges fiatalokat, az újabb és újabb generációs kihívásokat is figyelembe véve segíteni a tehetségük kibontakozásában. Emellett természetesen a pedagógus képzésnek is igyekeztünk az elmúlt 20 évben impulzusokat adni, szakmai és korszerű módszertani impulzusokat adni. 35 ezer pedagógus vett részt a továbbképzéseinken az elmúlt 20 évben. Ő rajtuk keresztül több mint 100 ezer diákot értek el a fejlesztő programjaink, és 3 ezer diákot külön egyéni fejlesztésben is tudtunk részesíteni, ami azt jelenti, hogy ösztöndíjat adtunk nekik, fejlesztő foglalkozásokon vehettek részt, utaztattuk őket, mentorokat biztosítottunk a számukra, stb. Azt gondolom, hogy a MaTehetsz elsősorban a tapasztalatával tud jelen lenni ebben az együttműködésben, hiszen a civil rugalmasságunk segítségével olyan szakmai tapasztalatokra, szakmai ismeretekre tettünk szert, ami mindenképpen átadásra vár. És mivel az Esterházy Egyetem kiváló éveket tudhat maga mögött, már csak azért is, mert nagy tekintélynek örvend a pedagógus képzés és a iskoláknak a támogatása, a gyakorló iskoláknak, partnerintézményeknek a támogatása terén. Azt gondolom, hogy a MaTehetsz ebben fog tudni elsősorban segíteni, hogy hogyan, mi módon érdemes a diákokat a köznevelésben támogatni a tehetségük kibontakozásában.
Az idei évben összesen 8 új hiánypótló orvosi eszközzel gazdagodott a nyíregyházi Jósa András Csakkórház gyermekosztálya az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Kezdeményezésének köszönhetően. Dr. Varannainé dr. Sós Andrea osztályvezető főorvos kiemelte, olyan készülékek segítik ezáltal a munkát, melyek már nélkülözhetetlenné váltak az orvosok és ápolók számára.
Kértünk egy olyan multifunkciós gyermek ágyat, amivel a gyerekeknek az intenzív osztályról, de a háznak bármely részéből a fekvő gyerekeket, akiket más módon nem tudunk mozgatni, ezzel az ágyal tudunk különböző vizsgálatokra, akár képalkotó vizsgálatra, vagy műtéti beavatkozásra az osztályról a megfelelő helyre szállítani biztonságos körülmények között, illetve kértünk olyan gyógyszerelő kocsit, ami a nővéreknek a munkáját fogja segíteni a gyermek speciális osztályon, ahol a különböző kórtermekbe való kibejövés az egy kicsikét nehézkesebb a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerelő kocsival, illetve nem is nagyon lehet bevinni a kocsikat. Tehát ez egy kisebb méretű, de sokféle funkciót biztosító gyógyszerelő kocsi.
Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. december 27-én szervezte meg az első országos jótékonysági vadászatot. Fejes László ügyvezető kiemelte, az idei évben összesen 22 kórház részesül adományban.
16 vármegyében egy, és 3 vármegyében 2 intézményt támogatunk, tehát összesen 22-t. A tavalyi jótékonysági vadászatnak 43,1 millió forint az eredménye. Ez az intézmények között differenciáltan kerül felosztásra, de a struktúra a tekintetben változatlan, hogy minden esetben a gyermekosztályok kapják ezt az adományt. Országosan pedig 306 millió forintnál áll a jótékonysági vadászat volumene, adományvolumene, 25 magyar kórház részesült ebből, 558 darab hiánypótló új korszerű orvosi eszközt adtunk át, és megközelítőleg ezek az eszközök 600 ezer beteg gyerek gyógyulásához járultak hozzá.
Glázer Szilviát és Glázer Tamást sokan az 1960-as, 80-as évek íróiként ismerik, hiszen ők alapították a Tóth Retro magazint, amely ma már az egyik legnépszerűbb retroportál és webshop. Eddig 13 könyv jelent meg a Tóth Retro égisze alatt, amelyek vagy a Balatonnal, vagy az 1960-as, 80-as évek hétköznapi történeteivel foglalkoznak. A Tóth Retro hobbiként indult egy blog formájában 2018 áprilisában, majdnem napra pontosan 8 évvel ezelőtt. Az egyik alapító Tamás éppen a Pogány Madonnát kedvenc filmjét nézte, amikor felbukkant az az ötlet, hogy erről a világról kellene írni, amit anno a Szott Balaton megtestesített a 80-as években. Ma már anyagaikat múzeumok, szakmai egyesületek is használják a korszak leírásaként, de már filmhez is kértek tőlük segítséget. A részletekről az alapítókat, Glázer Szilviát és Glázer Tamást tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Itt van ez az alkotás, ez a legújabb könyv, és hogyan született meg egyáltalán ez a tóretro ötlet annak idején a fejetekben? Milyen szerepet játszott ebben a Pogány Madonna alkotás?
Igen, ezt mindig elmondom, amikor szóba kerül a tóretro kapcsán, hogy a Pogány Madonna az egyik kedvenc filmem, mindig is ez volt. Valójában, ha lehámozzuk róla ezt a könnyed, odamondogató stílusát a filmnek, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly társadalom kritika is az utolsó éveiről a kommunista rendszernek, amikor már lehetett beszélni egy kicsit szabadabban arról, hogy mégis mik a rosszak és mik a jók ebben az egészben, és az a klasszikus humor, ami ebben a filmben van, ez engem mindig megfogott. És éppen valamelyik tévéadón ment a Pogány Madonna, ezt néztük, és akkor emlékszem, hogy felkiáltottam, hogy ez az, amiről én szeretnék írni, ez a Szott Balaton, de egy kicsit vicces formában, egy kicsit nosztalgikusan, elfelejtve minden körítést, és csak a gyerekkoromról, hiszen nekem ez a gyerekkorom, illetve nekünk ez a gyerekkorunk, erről úgy beszélve, hogy valóban érezni lehessen azt, hogy én akkor szerettem élni, és legfőképpen szerettem a Balatonon lenni.
Szilvi, számítottatok arra, hogy 2018-ban, amikor elindult ez, hogy ilyen népszerűségnek örvendő, közismerté váló blog lesz ez? Hogy rúgta ki magát így 2026-ra ez a történet?
Alapvetően ez egy hobbinak indult, ami házaspárként egy ilyen közös szenvedély volt, már csak azért is, mert Tamás Cseperről származik, abszolút panelproletár. Én 60 közelével egy kis faluban magon nőttem föl, egy igazi kádárkockában, tehát hogy én egy abszolút falusi lány vagyok, és mindig összehasonlítgattuk, hogy ki mire emlékszik ugye a 70-es évekből, majdnem egyszerre születtünk, tehát egy idősek vagyunk, és arra jöttünk rá, hogy ő egy teljesen más kádárkort ért meg, mint én. És rengeteg ilyen sztorit meséltünk, én ugye meséltem az aszódi orosz laktanyáról, meg hogy 60-ban jártunk vásárolni, mert hogy csak itt volt bútorbolt, vagy éppen még Gödöllőre is mentünk, azért nagyon csúcs volt, hogyha feljutottunk Pestre. Tulajdonképpen ezek a sztorik vittek el ahhoz, hogy mi volt ennek az eszenciája a Balaton. De még ott sem egyformán nyaraltunk, mert hogy ő igazi ilyen vállalati üdülővel, nagy szott nyaralókban nyaralt, nekünk pedig a nagymamámnak volt ott egy kis faháza, és én úgy emlékszem a Balatonra, hogy mi mindig ott voltunk abban a kis faházban egész nyáron, és ilyen csodálatos emlékek fűznek mind a kettőnket a Balatonhoz, és így rájöttünk, hogy tulajdonképpen ez volt a kor eszenciája, és ezt egy ilyen közös hobbiként kezdtük el, hogy mind a ketten grafománok vagyunk, nagyon szeretünk írni, és hogy mind a ketten arról írunk ebből az időszakból, ami úgy megfogott bennünket, vagy emlékezetes.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet Dr. Tennyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjainak részére két korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen kettő tanuló nevezését várjuk. Célunk, hogy felelevenítsük a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja május 15-e péntek lesz, délelőtt 10 óra, a helyszín pedig az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk a három költő 10-10 versével, Mindszenty Gedeon Pályer Antal és Tárkányi Béla művei közül tudnak tehát választani a felkészítő tanárok és a diákok, a verseket dr. Lisztóczky László válogatta. További információ kérhető a program@szentistvanradio.hu e-mail címen. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között, 22 fős kis busszal. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, és a falusi vendéglátás 40 euró naponta, 4 nap 3 éjszak, amiről szó van, összesen tehát 120 euróról. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. A menetrend szerint első nap majd korán lesz az indulás Kápolnáról, hajnali 4 órakor, Gyergyószárhegyen pedig következik a szállás elfoglalása, illetve vacsora. A második nap részétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután pedig kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, a negyedik nap pedig indulás Gyergyószárhegyről, megálló Korondon, Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, és aztán hazaérkezés Kápolnára. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Húsvét vasárnap délelőtt Ternyák Csaba érsek ünnepi szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában. Húsvét vasárnap az év legszebb reggele, köszöntötte a híveket a főpásztor. Hozzáfűzte, a 2000 évvel ezelőtti esemény volt a legnagyobb hatással mindmáig az egész világ életére, és ennél nagyobb esemény nem is lehet, hiszen az ő feltámadása meghozta nekünk is a reményt, hogy életünk nem a semmibe, hanem Isten szerető karjaiba vezet. Szentbeszédében kiemelte, a húsvéti evangélium szereplői, Mária Magdolna, Péter és János különböző módon fogadták az üres sír látványát. Még volt, aki kételkedett és kereste a magyarázatot, volt, aki már az első pillanatban hitt. Ez a különbség ma is jelen van az emberek között, ki a saját érzékenysége szerint találkozik a feltámadás titkával. Az érsek rámutatott, hogy a feltámadás nem csupán egy múltbéli esemény, hanem ma is élő valóság, amely reménnyel tölti el az embert. Egy személyes példát is megosztott, egy latin-amerikai püspökkel való találkozását idézte fel, aki nehézségei ellenére is derült és békét sugárzott. Amikor ennek okáról kérdezte, ő egyszerű választ adott, a sír üres. Amikor gondjaink vannak, amikor problémákkal kell szembenéznünk egyéni, családi vagy nagyobb közösségeinkben, akkor jusson eszünkbe, hogy a legnagyobb problémát az Úr maga megoldotta. A homilia központi gondolata az volt, hogy Krisztus feltámadása választ ad az ember legmélyebb kérdésére, az élet végességére. Ha Krisztus feltámadt, akkor van feltámadás, és mi is feltámadunk, idézte Szent Pál tanítását az érsek, hangsúlyozva, hogy a keresztény életünk alapja az, hogyha Krisztus sírja üres, az azt jelenti, hogy egyszer a mi sírjaink is megnyílnak. Életünk legnagyobb gondjára Krisztus feltámadása meghozta a választ. Ez húsvét világra szóló örökérvényű üzenete, azért van ma az év legszebb reggele, mert a feltámadásról szól. Az egyház ismét ezt az örömhírt kiáltja világgá, Krisztus feltámadt, a keresztények pedig erre azt válaszolják, valóban feltámadt. Beszédében kitért arra is, hogy a feltámadás hite nem elszakít a földi valóságtól, hanem éppen ellenkezőleg új erőt és motivációt ad a mindennapi élethez. Arra buzdította a híveket, hogy a húsvéti örömhír alakítsa át személyes és közösségi életüket is, segítse az elfogadást, a békét és az előítéletek levetését. Külön hangsúlyt kapott a társadalmi felelősség kérdése is. Az érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztény közösségek nyissanak a peremre szorultak felé, különösen a nehéz helyzetben élők betegek, szenvedélybetegek, és tehát a társadalom peremére került emberek irányába. A feltámadás örömhíre ugyanis mindenkihez szól, és mindenki számára újrakezdést kínál. Az érsek úgy fogalmazott, botorság lenne közömbösnek maradni a feltámadás hírével kapcsolatban, hiszen az válasz kínál a nagy ismeretlennel, a halállal kapcsolatos értetlenségünkre. Ez a hír olyan, mint egy kiaknázásra váró, rejtett kincs az emberiségben külön-külön minden ember számára. Ezért a kincsért mindent érdemes odaadni, mert aki ezt megszerzi, az elfogadja, lelki békét, szívbéli örömet és igazi életet talál. Ássuk ki tehát ezt a kincset, helyezzük életünk középpontjába, ne maradjon elrejtve az ismeretlen hittételek tárházában, hiszen éppen a feltámadás élő hite tesz bennünket keresztényé. Ez a hit ma is erőt és bátorítást ad arra, hogy érdemes felemelni a tekintetünket. Érdemes és lehet békében és kölcsönös megbecsülésben élni a körülöttünk élő népekkel. Ez a hit bátorít ma arra, hogy hívő közösségeink még jobban megnyíljanak roma embertársaink felé, hogy Szent István nyitott és befogadó szeretetéből ők se érezzék sehol kizárva magukat. Vessük le hát régi előítéleteinket és a nemzeti gőg mindenfajta megnyilvánulását. Krisztus feltámadásának hite megváltoztatta az emberiség történelmét, tegyen minket is igazabb keresztényekké. Tennyekérsek húsvéti jókívánságait fejezte ki, Krisztus feltámadása alakítsa át a gyengeséget erővé, a gyűlöletet szeretetté, a háborút békévé. A főpásztor a szertartás végén megáldotta az oltár elé helyezett ételeket. Az Isten irgalmasság ünnepe következik Sátoraljóújhelyen a Szent István király főplébánia templomban április 12-én vasárnap. Szeretettel vár mindenkit a Sátoraljóújhelyi római katolikus főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás. A motto: ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. A program kiírása szerint 14 órakor rózsafüzér imádság kezdődik, 14 óra 30 perckor dicsőítés, 15 órakor az irgalmasság órája, elmélkedés és az irgalmasság rózsafüzére, 15 óra 30 perckor tanítás Hedvig nővértől, majd némi szünet, 16 óra 45 perctől szentségimádás és világfelajánlás, 17 óra 45 perckor készület a szentmisére, 18 órakor pedig ünnepi szentmisét mutat be a gönci főtisztelendő Szabó László atya. Nyitott gyógyító alkalom, valamint tűz és vén dicsőítő szentségimádás lesz a Koret Lumen Christi közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 és 18 óra között. Ezután 18 órakor szentmise kezdődik majd. Lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Manfred Huber atya Füzérradványban a Szent Eduard római katolikus templomban április 22-e szerda és 26-a vasárnap között. A motto Máté evangéliumából: bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. A szervezők azt írják: betegségekkel küzdesz, lelkisebeket hordozol, gyermekkori traumák, rendezetlen emberi kapcsolatok, harag mind képesek terhelni és nyomasztani bennünket egy életen át. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain rengeteg csodás lelki és testi gyógyulás történik. Mindig elmondja, maga Jézus gyógyít, ő csak az eszköz. Hiteles és lebilincselő tanításokkal, dicsőítésekkel, imával segítenek a múlt feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és azoknak való megbocsátásban, akik életünk során megbántottak, rosszat tettek nekünk. Gyógyító szolgálata nyomán megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ma is ugyanazokat a csodákat teszi, mint 2000 évvel ezelőtt. A lelki gyakorlat jelentkezéshez kötött, a határidő április 20-a, e-mail cím fuzerradvany.lelkigyakorlat@gmail.com, ékezetek nélkül. További információ kérhető Kis Nándortól, a telefonszám 70-es 776-4093-as. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. Az épület külső és belső felújítása is megtörtént, de emellett megújult környezettel, és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása május 30-án szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Tennyek Csaba érsek mutatja majd be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de mostanra elterjedtek az okos eszközök, így aztán egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl, a napi evangélium mellett közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Különleges harcművészeti eseménynek ad otthont Nyíregyháza április közepén. Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Gyöngyös sportéletének meghatározó alakját, Köves Pétert és Pro Civitate díjjal jutalmazzák ebben az évben. Sikerrel zárult a Magyar Parasport napja a Miskolci Egyetemen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Különleges harcművészeti eseménynek ad otthont Nyíregyháza április közepén. Az összefogás a Wing Chun Kung Fuért című nemzetközi szemináriumra több országból érkeznek mesterek és harcművészeti iskolák, hogy közösen edzenek és megosszák tapasztalataikat. A kétnapos rendezvényt április 18-án és 19-én rendezik meg. A programon Magyarországról, Romániából és Nagy-Britániából érkező mesterek és tanítványaik vesznek részt. Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Páskó Judit igazgatót hallják.
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd ki választani a tehetséges sportolókat.
Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik e-sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportákból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen kempó szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
Vasné Harman Gyöngyi, az önkormányzat szociális, egészségügyi és sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
Gyöngyös sportéletének meghatározó alakját, Köves Pétert is Pro Civitate díjjal jutalmazzák ebben az évben a testület döntése értelmében. A több évtizedes pedagógusi és edzői munkája során generációkat nevelt a mozgás szeretetére, miközben aktívan formálta a helyi sportéletet is. Testnevelő tanárként több iskolában tanított, tollas labdaklubot alapított, és a kézilabda is mindig közel állt a szívéhez. A díjazottat Fekete Gábor kérdezte.
Borzasztóan meglepett a dolog. Semmilyen előszelét nem éreztem ennek, hogy ez be fog következni. Nagyon jól titkolták azok, akik tudtak erről a ismerőseim körébe, a baráti körbe. Úgyhogy nagyon jó sikerült a meglepetés mindenképpen, és hát amikor meghallottam először, nem is nagyon jutottam szóhoz, mert valóban egy rendkívül meglepő és megtisztelő dolog ez számomra. Idő kell, mire ezt az ember úgy megemészti.
Nagyon sok oldalú emberrel ülök itt szemben, és a tevékenysége főleg a sport felé orientálódott. Mikor dőlt el ez fiatal ember korában, vagy diák korában, hogy ön a sportnak fogja szentelni az életét, mondjuk pedagógusként?
Hát talán akkor, amikor másodszor is az a véletlen vagy szerencse ért a tanulmányom során, hogy általános iskolás koromban is testnevelő tanár volt az osztályfőnököm, és középiskolában is testnevelő volt az osztályfőnököm, általános iskolában Trabalik István, középiskolában pedig Bodó Attila tanár úr. Nyilvánvalóan ez is szerepet játszott ebben a dologban, de hogy ekkor dúlt volna, hogy ettől dőlt volna el, ezt én nem tudom. Minden esetre, amikor el kellett dönteni, hogy a továbbtanulásomat milyen irányban tervezem, akkor született meg részemről ez az elhatározás. Azóta kitartok emellett.
Számos gyöngyösi iskolában töltötte be ezt a pozíciót, hogy testnevelés tanár. Kronológiailag mehetünk, hogy hol indult a pályája, és honnan búcsúzott nyugdíjas éveire?
Én az érettségi után a Gyöngyösi Vízművállalatnál dolgoztam 2 évig. Amikor felvettek a főiskolára, akkor én munka mellett végeztem a főiskolát, akkor én Vámosgyörgyhez kezdtem el tanítani. Vámosgyörgyön tanítottam 4 évig. Csodálatos 4 éven volt. Nemigen volt előttem még ott testnevelő tanár, és nagyon-nagyon megbecsülték ott az én munkámat. Nagyon szép eredményeket értünk el, hát talán a legkiemelkedőbb az lehetett, amikor a 4 próba csapatversenyekben a megye összes sportiskoláját meg tudtuk előzni ezzel a kis falusi iskolával, amelyik eddig még sehol nem szerepelt. Akkor felfigyeltek rám Gyöngyösön, így kerültem be a Gyöngyösi egyes számú általános iskolába. Akkor itt Jankovics Béla volt a testnevelő kollega, ő volt a szakfelügyelő. Felfigyelt rám a mezőgazdasági szakközépiskolának a vezetője. Akkor átkerültem oda. Aztán 7 évi mezőgazdasági szakközépiskolában történő munka után kerültem a Vakbottyán szakközépiskolába, és 19 év Bottyánban történő tanítás után kerültem az utolsó 12-15 évemet, már a nyugdíjat is belevesszük, a Berzenagy János gimnáziumban.
Sikerrel zárult a Magyar Parasport napja a Miskolci Egyetemen, ahol az érdeklődők kerekes székes kosárlabdát, boccsát és paravívást is kipróbálhattak. A programot Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora nyitotta meg.
A sport önmagában stratégiai terület az egyetemen. Külön pénzt fordítunk arra, hogy egy magas színvonalú infrastruktúránk legyen. Külön ösztöndíjat adunk a hallgatóknak, hogy tudják összeegyeztetni a sportot a tanulással, és külön működtetünk fogyatékkal élő hallgatóink számára ösztöndíjakat, programokat, órákat, elkülönített segítség és bánásmódot annak érdekében, hogy mindenki, aki a Miskolci Egyetemen megjelenik, ugyanolyan teljes értékű egyetemi polgárnak érezhesse magát. Nagyon nehéz azoknak a sportolóknak a dolga, akik különböző hátránnyal küzdenek, viszont óriási tisztelet azért, hogy mindezek ellenére a saját munkásságukkal, a saját tevékenységükkel hívják fel a többségi társadalom számára egyrészt a figyelmet, másrészt azt, hogy olyan emberfeletti tevékenységet legyen az a sport területe, mint amit ma ünneplünk, vagy éppen az élet, vagy a tanulás más területe, hogy amit ők csinálnak, az példaértékű, és arra külön fel kell hívni a figyelmet. Nem csak a mai napon, hanem az év 365 napján mindig.
Az esemény díszvendége, az intézmény hallgatója a sikert olimpiai bajnok gátfutó Gál Nikolett volt. A sportoló a pódium beszélgetésen kiemelte, a sok áldozat és munka végül meghozta gyümölcsét a nemzetközi porondon is. A rendezvény célja idén is a szemléletformálás és a közös sportélmény volt. Bene Szilárd, a Miskolci Egyetem sportközpont vezetője az érzékenyítés fontosságára hívta fel a figyelmet.
Idén már 9. alkalommal ünnepeljük a Magyar Parasport napját. Azért a magyar parasport az egészen 70-es évekig vezethető vissza. Mi itt a Miskolci Egyetemen a Miskolci Egyetemi Parasport napot természetesen ehhez a dátumhoz szoktuk kötni, és egy közeli napon megrendezni, amikor is ugye a hallgatókat és az itt oktatókat és dolgozókat is könnyebben elérjük. Idén már 5. éve, hogy csatlakoztunk ehhez a Magyar Parasport napja mozgalomhoz. Az első 3 alkalommal az egyetemi körcsarnokban adtunk helyet ennek, hiszen ha már sport, akkor legyen sporthelyszínen. Viszont tavaly gondoltunk egy nagyot, és úgy voltunk vele, hogy akkor mozduljunk ki a biztonságos környezetből, és ne azt várjuk, hogy a hallgatók és az oktatók majd odajönnek, hanem menjünk mi oda, ahol a hallgatók és az oktatók vannak. Úgyhogy tavaly első alkalommal már bejöttünk az egyetem díszaulájába és az üvegelőcsarnokba, és jártukban, keltükben így sokkal könnyebb megszólítani is az embereket. Egyrészt látják, másrészt itt a kollégáimmal és a sportszervező hallgatókkal együtt próbáljuk őket invitálni arra, hogy a különböző aktivitásokat próbálják ki. Egyrészt nézzék meg, másrészt tapasztalják meg, hogy milyen, hiszen azt gondolom, hogy ennek az érzékenyítésnek ez a lehető legjobb módja. Üljön bele, próbálja ki, menjen egy kört a vakvezető kutyával, és teljesen másképp fogja látni onnantól kezdve az egész parasportot. Egyfelől az egyetem mindig keresi az úgynevezett harmadik missziós tevékenységeket, amikor az egyetem infrastruktúráját és tudását és eszközeit felhasználva próbál egyetemen kívüli célokat is megvalósítani. Ilyen ez is, hiszen azt gondolom, hogy minél több helyen hívjuk fel erre a figyelmet, annál jobb eredményt érhetünk el, és annál több emberhez, a széles társadalomhoz tudjuk eljuttatni azt az üzenetet, hogy igenis vannak nagyon jó parasportolóink, igenis fontos, hogy ővelük is ugyanúgy foglalkozzunk, mint az épp sportolókkal, és az, hogy bemutassuk azt, hogy miben változik meg az adott sport, illetve hogy épp emberek számára milyen nehézséget okoz esetleg egy speciális sport kipróbálása.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!